14. fejezet. Elhagyom Villers-Cotterêt. Írnok leszek Crépyben. Lefebvre közjegyző. Athénai. Újabb szállítmány Adolfnak. Utazás Párizsba. Sulla Talma. Visszatérés Crépybe. Mialatt távol voltam otthonomtól, fölkínálták, hogy foglaljam el Crépyben Lefebvre közjegyzőnél a második vagy a harmadik írnoki állást. Hogy melyiket, arra nem emlékszem pontosan. Csábító ajánlat volt, mert Lefebvre teljes ellátást és szállást is adott. Akkoriban már az étkeztetésem is olyan súlyos gondot okozott anyámnak, hogy másodízben is belenyugodott az elválásba, így legalább a kosztomat megtakaríthatta. Elkészítettük úti csomagomat, mert nem volt sokkal súlyosabb annál, amilyennel egy savoyai hegyi lakó leköltözik a völgybe, és elindultam. Villers-Cotterêttől Crépyig 3,5 mérföld az út. Gyalogszerrel vágtam neki, és egy este beállítottam a közjegyzőhöz. Lefebvre akkoriban 35 év körüli, jó megjelenésű férfi volt, feltűnően szép barna hajjal, feltűnően sápat arcszínnel és eléggé elnyűtt állapotban. Lerít róla, hogy hosszú ideig élt Párizsban, ahol nem csak a megengedett örömökből vette ki részét, hanem a tiltottakból is. Még itt is, szám kivetve egy kis vidéki fészekbe, meglátszott rajta, hogy kijárta a jogászat magas iskoláját. Nagy stílűen tárgyalt ügyfeleivel, nagyvonalúan bánt mi velünk, és az uralkodásra termett ember magabiztosságával forgulódott a világban. Mindenkihez, aki ügyes-bajos dolgaival hozzáfordult, mintha így szólt volna: nagy dicsőség önnek, valamint ennek a városnak, hogy én, aki párizsi közjegyző lehetnék, leereszkedtem egy járási székhelybe. Én azt a szokását bámultam a legjobban, hogy évente 8-szor vagy 10-szer felruccant a fővárosba, ahogy Crépyben mondták, de soha se süllyedt oly mélyre, hogy dilizsánszon utazzék. Mihelyt mehetnék jelet, magához hívatta a kertészt. Pierre, mondta neki, ma este vagy holnap Párizsba utazom. Legyen rá gondja, hogy ekkor meg ekkor befogják a postalovakat a hintóba. Pierre intézkedett. A postalovak percnyi pontossággal előálltak, miután az egész környéket fölverték csengettyűikkel. A postakocsis, aki ez időtájt még büszkén viselte rizsporos varkocsát és a piros hajtókás ezüstgombos kék kabátot, óriási csizmájában nagy nehezen nyeregbe zöttyent. Lefebvre pedig beburkolózva bő porkköpenyeibe kényelembe helyezkedett az ülésen, egy szippantást vett arany tubákos pixiséből, és odaszólt a kocsisnak: indulhat! Pattant az ostor, megszólaltak a csengők, a kocsi befordult az utcasarkon, és gazdánk 3 vagy 4 napig nem volt látható. Sem az óráját, sem a napját nem árult el visszatérésének, mindig váratlanul érkezett, mert szerette meglepni házanépét. Egyébként elég jó indulatú embernek bizonyult. Józanul mérlegelt, sokat követelt, de igazságosan ítélt. Ha valaki szabadságot kért, csak ritkán tagadta meg, de amint látni fogjuk, a kéretlenül kivett szabadságot nem bocsátotta meg. Crépyben lakott a sógorom édesanyja, és az ő révén bejáratos lettem a kisváros társadalmába, de mondhatom, ez a világ nyomába se léphetett szülővárosom 3-szorosan rétegzett társaságának, melyről már részletesen beszámoltam, és még kevésbé a mi kedves baráti körünknek. Szombat esténként gyakorta leakasztottam a szögről a puskámat, és vad után cserkészve átballagtam anyámhoz. Ott aludtam nála, s hétfőn, hajnali 6-kor, újra fogtam a puskát, és vadászgatva útnak indultam, hogy a munka kezdetén ott lehessek Lefebvre közjegyzőnél. Egyszer hazamentemben letértem Ermenonvíj felé. Költői zarándoklatom kissé felélesztette szegény szunnyadó múzsámat, ezt a sápadt és csak félig élő lepkét, mely bábjából a tél közepén bújt ki május helyett. El is kezdtem dolgozni. Félig prózában, félig versben írtam, amire egy bájos fiatal lány ihletett, akit Athénáinak hívtak, és nem tudott semmiről. Valami balul sikerült kotyvalék lett ez Dömütyié Levelek Émilhez című művéből és a Bertin lovag utazásából. Amikor kész lett, elküldtem művemet Lövannak. Ha már nem sikerült betörnöm a színpadra, talán meghódítom a könyvkereskedéseket. A címe ez lett. Ermenon Vigyi zarándoklat, ami szintén merőben új. Adolf persze nem tudott vele mit kezdeni. Elhányta, nem is találta meg soha többé, és jól van így. Hiába töröm a fejem, egy árva szó se jut belőle eszembe. Egyébként Adolf se vitte többre, mint én. Az ő reményei is semmivé váltak egyik a másik után. Azt írta, hogy mi csak egyesült erővel juthatunk a célhoz. Ahhoz azonban, hogy célhoz jussunk, el is kellett volna indulnunk, de hogy indulhatna el valaki Krépiből Párizsba az én anyagi helyzetemben? Hiszen vagyonom még az anyai zseppénz aranynapjaiban sem érte el a 6 vagy 8 frankot. Le Van terve tehát már anyagi okokból is megvalósíthatatlannak látszott, csak hogy a gondviselés útjai kifürkészhetetlenek. Egy novemberi szombaton Lefebvre közjegyző ismét Párizsba készült utazni, amit a szokásos módon hozott tudomásunkra, utasítván Pierre-t, hogy másnap reggel 7-re rendelje meg a lovakat. Alig, hogy kiadta ezt a parancsot, a vacsora végeztével bejött a szakácsnő, és szintén a szokásos módon közölte, hogy egy barátom vár odakint. Kimentem. Pályé hivatott, aki első írnokként dolgozott előző munkahelyemen. Menesson közjegyzőnél, de azóta ő is otthagyta és kiköltözködött a tanyájára, Veszbe. Itt egy toronyban volt a lakása, méghozzá olyan toronyban, hogy a csodájára jártak. Egy kastélyerődből, mely a 12. században épült, csak ez a torony maradt meg elpusztíthatatlanul, de az egykori keselyű fészekben manapság már csak hollók tanyáznak. Pályé lóháton jött Krépibe, mert bár néha fölfölcsapott első írnoknak valamelyik vidéki közjegyzőhöz, valójában megmaradt annak, aki volt, kisbirtokosnak. Sétára indultunk kifelé a várfalak felé. Eközben kiöntöttem neki szívem minden bánatát, amit ez a drága jó barát, aki nagyon szeretett, a legnagyobb együttérzéssel hallgatott végig. Beszéd közben hirtelen a fejemhez kaptam. Te, mondtam, van egy ötletem. Mi az? Menjünk Párizsba 3 napra. Hát a munkáddal mi lesz? Lefebvre maga is Párizsba megy holnap, mindig 2-3 napot szokott ott tölteni, 2-3 nap múlva mi is hazajövünk. Pályé kiforgatta a zsebeit, összesen 28 frankot talált. Ez az egész vagyonom, mondta. Neked mennyit van? 7 frankom. 28 meg 7, az 35. Hogy a csodába akarod ilyen kevés pénzzel megjárni Párizst? Hiszen csak az út oda-vissza postakocsival 30 frankba kerül. Várj egy kicsit. Mire? Itt a lovad? Itt. Az öltönyeinket táskába csomagoljuk, mi pedig fölvesszük a vadászekénket, fogjuk a puskánkat, és végig vadásszuk az utat. Amit lövünk, azt megesszük, tehát egy fillért se költünk útközben. Hogy-hogy? Nagyon egyszerűen, szerintem, amíg innen eljutunk Dammartinbe, lövünk egy nyulat, 2 foglyot, meg egy fürjet. Szerintem ennél többet is lőhetünk. Én is azt hiszem, de számítsunk a legrosszabbra. Mihelyt Dammartinbe érkeztünk, megsütetjük a nyúl hátulját, vadasmártással csináltatjuk meg az elejét, telesszük és teleisszük magunkat. És aztán mi lesz? Aztán az lesz, hogy a borért, a kenyérért és a sütés-főzésért pénz helyett a 2 fogollyal fizetünk, boravaló fejében pedig odaadjuk a pincérnek a fürjet. Tulajdonképpen csak a lovatról kell gondoskodnunk. Azt hiszem, napi 3 frankkal a zsebünkben már nekivághatunk az útnak. És mit gondolnak majd rólunk? Hogy vakációra utazó diákok vagyunk. De csak egy puskánk van. Nem is kell több. Amíg az egyik vadászik, a másik lóháton megy utána. Így aztán a 16 mérföldes párizsi útból mindegyikünkre csak 8 jut. És ha jön a vadőr? Nem érdekel. Amelyikünk lovon ül, úgyis messziről észreveszi és figyelmezteti vadászó társát. A lovas leszáll, a vadász nyerekbe ül, megsarkantyúzza a lovát, és vágtában eltűnik a látóhatáról. Mire a vadőr odaér az iménti lovashoz, az már zsebretett kézzel gyalogbaktat az úton. Mit keresi, uraságod? Hogy mit keresek? Látja azt maga nagyon jól. Azért csak mondja meg. Sétálgatok. De az előbb még lovagolt. Ez igaz. Most viszont gyalog jár. Ez is igaz. De azt hiszem, nem tilos lovagolni, és az se tilos, ha az ember utána gyalogol. Tilosnak nem tilos, de uraságod nem volt egyedül. Lehetséges. A társa vadászott. Gondolja? Teringettét, ott ül a lován puskával a kezében. Tisztelt uram, ha ez így van, akkor szaladjon utána és fogja meg. Hiába futok utána, és hiába akarnám megfogni, ha egyszer ő ül a lovon, és én vagyok gyalog. Akkor viszont, kedves barátom, azt tanácsolom magának, sétáljon be a legközelebbi faluba, és igyék egy üvegbort az egészségünkre. És akkor vagy te, vagy én a derék vadőrnek oda csúszhatunk egy frankot, amely összeg a mi párizsi útunk tartozik követel számlájára megy. Ő mély alázattal meghajol, és elindul a legközelebbi kocsma felé, mi pedig megyünk tovább. Nézd csak, tűnődött Pályé. Nem is hangzik rosszul. Különben hallom, hogy színdarabokat írsz. Fájdalmasan felsúhajtottam. Hiszen éppen azért akarok Párizsbe eljutni, hogy megérdeklődjem Lovantól, mi lesz a színdarabjaim sorsa. És ha egyszer ott leszek Párizsban, szólt közbe Pályé, akkor elviszlek a Vieux Augustin utcai kis szállodába, ahol már ismernek, mert mindig ott szoktam lakni. Ha egyszer Párizsban leszünk, akkor már nem fáj a fejem. Hát akkor mit mondasz? Az, hogy jó mulatság lesz. Megyünk Párizsba? Megyünk. Akkor mondok valamit. Ne holnap induljunk, hanem még ma este. És aludjunk Ermenonville-ben. Ha onnan jókor reggel tovább indulunk, holnap este Párizsba érünk. Induljunk ma este. Kiki hazament. Pályé a szállodába, hogy megnyergeltesse a lovát, én a közjegyzőhöz a vadászekémért és a puskámért. A harmadik írnok átvitte egy öltözett ruhámat, egy ingemet és egy pár cipőmet Pályéhoz, aki mindezt belegyömöszölte az utazó táskájába, én pedig puskámmal fölfegyverkezve kimentem a város határába, ahol a találkozónk volt. Nem sokára Pályé is megérkezett. Ahhoz, hogy vadászunk, már túl későre járt. Most csak az volt a fontos, hogy minél messzebbre jussunk, fölültem Pályé mögé a lóra. Két órás lovaglás után megérkeztünk Ermenonville-be. Ezt megelőzően kétszer vagy háromszor megszálltam ugyan már a kereszthez címzett fogadóban, de úgy rémlik, sohasem tűntem ki bőkezűségemmel, és ebben persze jó néhány vendég megelőzött engem, és nem is a legrosszabbak. Szíves fogadtatásban volt részünk. Vacsoránk egy üveg borból és omletből állt, amihez annyi kenyeret ehettünk, amennyi belénk fért. Számlánk másnap, beleértve a lovat, 6 frankra rúgott. Maradt 29. Az ebéd miatt nem fájt a fejünk. Egyelőre még a puskacsövünkben tanyázott, de tudtuk, hogy ki fogjuk belőle ugrasztani. Ermenonville környékén csak úgy hemzseg a sok vad és vadőr. Alig tettünk meg egy negyed mérföldet, én 6 lövéssel már is 2 nyulat és 3 foglyot ejtettem. Férfiasan be kell vallanom, hogy ennek a 2 nyúlnak és 3 fogolynak Gérardin Brézsi úr volt a jogos tulajdonosa. Alig, hogy a kutyám elém tette a 3. foglyot, Pályé, ahogy megbeszéltük, jelt adott. S valóban a látóhatáron megjelent a vadőr alakja, élesen kirajzolódva az égbolt gyapjasan fehér hátterén, ahogy Descamps vagy Jaden tájképein is ott áll, mindig egy pásztor, vagy egy gyapjuharisnyás parasztember, mint egy összehasonlításul valamilyen magányosan álló, göcsörtös szilfával. Minden az előre megbeszélt haditerv szerint történt. Egy szempillantás alatt nyerekben ültem, megsarkantyúztam a lovat, és magammal vittem a bűnjeleket. Pályé és a vadőr sokáig és nagyon élénken társalogtak, de a párbeszéd úgy végződött, ahogy megjósoltam. Barátom a közös erszényből hercegi mozdulattal kivett egy egyfrankost, amivel az eddigi kiadások végösszege 7 frankra emelkedett. Ennyi volt a veszteségünk. Haszon fejében viszont magunkénak mondhattunk 2 nyulat és 3 foglyot. Amikor Pályé csatlakozott hozzám, én maradtam lóháton, most rajta volt a vadászás sora. Így váltogattuk egymást. Délelőtt 10-kor érkeztünk Dammartenbe, immár 3 nyullal és 8 fogollyal. Időközben 2 újabb vadőrrel volt szerencsénk találkozni. Az első nagylelkűen visszautasította a felajánlott 1 frankost, a másik, egy aljas fráter, elfogadta. Alaptőkénk ezzel 27 frankra zsugorodott. Másfelől azonban megtettük az út nagyobbik felét, és 3 nyulat meg 8 foglyot zsákmányoltunk. Amint előre megmondtam, 1 nyúlból és 3 fogolyból nem csak hogy az ebédünkre futotta, hanem még gavallérok is voltunk. Folytattuk utunkat Párizs felé, ahová este 10:30-kor meg is érkeztünk. Én gyalogszerrel, Pályé pedig lovon, 4 nyullal, 1 tucat fogollyal és 2 főrjel a tarsónkban. Ha a nagy csarnok árait veszem alapul, 30 frankot ért a zsákmányunk. Amikor a Vieux Augustin utcai fogadóba megérkeztünk, Pályátet, mint régi ismerőst felismerték, és ő előadta feltételeinket. Fogadást kötöttünk angol barátainkkal, magyarázta a fogadósnak, hogy egyetlen fillér kiadás nélkül megjárjuk az utat Párizsba és innen haza. Ezt a fogadást meg akarjuk nyerni, ehhez azonban azt kell, hogy a fogadós pénz helyett elfogadja a zsákmányunkat. A fogadós vállalta, hogy a 4 nyúl, a 12 fogoly és a 2 fürgy fejében 2 éjszakára szállást és 2 napra teljes ellátást ad kettőnknek, meg a lovunknak és a kutyáinknak. Arra is kötelezte magát, hogy a hazautazáskor ellát bennünket pástétommal és egy üvegborral. Kijelentette, hogy ezek a föltételek az ő számára igen kedvezőek. Késznek mutatkozott írásbeli tanúsítványt adni arról, hogy legalábbis az ő fogadójában valóban nem költöttünk egy fillért sem. Ezt mi megköszöntük, de lemondtunk róla azzal, hogy angol barátainknak elég a becsületszavunk. Pályéval együtt körülnéztünk egy kicsit, és aztán elmentünk a fürdőbe. Itt viszont, akárhogy is takarékoskodtunk, kénytelenek voltunk 3 frank 50-et elvenni az alaptőkéből, amely így 23,5 frankra zsugorodott. Így tehát vagyonunk majd 1/3-ának már a nyakára ágtunk, igaz ugyan, hogy célhoz értünk, és 48 órára biztosítottunk magunknak szállást és élelmet. A fárasztó nap után sokáig elkerült az álom, hiszen Párizsban voltam. Reggel 7-kor ébredtem. Villámgyorsan felöltöztem. Lövan barátom a Pigál utcában lakott a 14. szám alatt, ami innen a fogadónktól 1 mérföldnyi út, de bántam is én. Ha nem számítom a kerülőket és vargabetüket, tegnap 10 vagy 12 mérföldet tettem meg, és ha kell, holnap is megteszek ennyit. Végigmentem a Vieux Augustin utcán, a Croix de Petit Champ utca felé, mindig egyenesen előre. Egyszer csak a Palais Royal előtt találtam magamat. Körüljártam, de a boltok felét még nem nyitották ki. Holnap, hétfőn, Sulla. Tragédia 5 felvonásban, versekben. Írta Zsúj. Megfogadtam, hogy mindenáron, még ha a közös kassa látja is a kárát, elmegyek erre az előadásra. Annál is inkább, mert a plakáton vastag betűkkel ki volt írva, Sulla szerepét Talma úr játsza. Tudtam persze, hogy okosabb lesz Adolf közreműködését kérni. Megkérdeztem hát, merre van a Pigál utca, és elindultam a jelzett irányban. Útközben azonban annyiszor eltévedtem, hogy csak 9 órakor értem célhoz. Adolf még nem kelt fel, de az édesapja kertben sétálgatott. Oda mentem hozzá, megállt, bevárt, és már előre nyújtotta a kezét. Párizsba jött? Hát ez nagyszerű. Az bizony, uram. Hosszú időre? Csak 2 napra. És mi a terve? Tervem, hogy 2 emberrel beszéljek. Adolfal és Talmával. Ez már igen. Talán milliómos lett magából, hogy ilyen költséges szeszélyei vannak? Elmeséltem neki, hogyan jöttünk Pályé barátommal Párizsba. Tetőtől talpig végigmért. Magából még lesz valami, mondta aztán, mert van akaratereje. Siessen, ébresze fel a fiamat, ő majd elvezeti Talmához, Talma pedig ad magának színházegyet, aztán jöjjenek vissza és ebédeljenek itt. Hiszen ezt akartam éppen. Érdeklődtem, hogy jutok el Adolf szobájába, aztán bementem a házba. Mielőtt barátom ajtaját megtaláltam volna, 2 idegen szobába nyitottam be. Az elsőben Gabriel Arnaud lakott, a másikban Louis Arnaud. Teljesen eltévedtem az első emeleten. Csak amikor Louis útba igazított, jutottam be végre a barátomhoz. Mint egy hét alvó, olyan mélyen aludt Adolf. De én akkor az alvó Epimenidészt is fölráztam volna. Adolf sokáig dörgölte a szemét, és nem akart megismerni. Hidd el, hogy én vagyok, itt vagyok, magyaráztam. Kelj fel és öltöz, megyünk Talmához. Mi a csodának? Talán valami tragédiát akarsz neki felolvasni? Nem, mondtam, csak jegyet szeretnék tőle kérni. Hát miben játszik Talma? Rábámultam a barátomra. Ez az ember itt él, Párizsban, és nem tudja, milyen darabban játszik Talma. Hát hol jár az esze ennek a szerencsétlennek? Igazán nem lehet csodálkozni rajta, hogy sem az én Ermenon víz zarándoklatomat, sem az együtt írt színdarabokat nem sikerült még elhelyeznie. Adolf fölkelt, felöltözött. 11-kor becsöngettünk egy házba a Tour de Dame utcában, ahol Talma lakott 2 híres színésznő, Mars és Duchenois szomszédságában. Talma még öltözködött ugyan, de Adolf olyan bizalmas barátságban volt vele, hogy bevezették. Természetes, hogy én is beléphettem, hiszen Adolf kíséretéhez tartoztam akár Ernáni 5. Károlyéhoz. Talma olyan rövidlátó volt, hogy nem tudom biztosan meglátott-e egyáltalán vagy sem. Épp a felső testét mosta. A haja majdnem teljesen le volt borotválva, ami azért érdekelt különösen, mert egy csomó ismerős, aki a Hamletben látta, azt mesélte, hogy apja szelleme láttán Talma fején égnek merett a haja. Be kell vallanom, hogy a nagy színész a reggeli tisztálkodás közben nem nyújtott valami felemelő látványt. Később azonban, amikor kiegyenesedett, és egy hátára vetett fehér vászonköpenyeggel úgy burkolta be magát, hogy a köpeny egyik sarkát átvetette a vállán, félig elfödve mesztelen melkasát, akkor átfutott rajtam valami borzongás, mert ebből a mozdulatból ember fölötti nagyság sugárzott. Levan elmondta, miért jöttünk. Talma elővett egy antik tört, ennek hegye írótolban végződött, és aláírt egy 2 személyre szóló jegyet. Lövanékhoz visszatérőben egyfolytában a zsebemben lévő jegyet szorongattam. Hiába vehettem volna másikat, ezt a jegyet 500 frankért se adtam volna oda senkinek. Kimondhatatlanul büszke voltam rá, hogy olyan jeggyel lépek majd be a Théâtre Françaisbe, melyen Talma neve van aláírva. Megebédeltünk. Adolf akadékoskodott, hogy nem jöhet el a színházba. Scribbel volt találkozója, még egy találkozója Theaulonnal, egy 3. találkozója már nem is tudom melyik nevezetességgel. Apja ránézett, vállat vont, és Adolf nem okoskodott tovább. Megbeszéltük, hogy együtt megyünk színházba, mint hogy azonban én meg akartam nézni a Louvre-t, a Jardin des Plantes és a Luxemburg palotát, meg a parkot, 2-re beszéltük meg a találkozót a Roy kávéházban. 6-kor hazamentem a fogadóba. Pályé már várt rám. olyan vacsorát ettünk, hogy arra nem lehetett panasz. A fogadós tudta, mi a becsület. Hiába könyörögtem Pályétnak, hogy menjünk együtt a Théâtre Françaisbe, még abból az időből, amikor második írnok volt Párizsban, sok barátja volt, és nem csak barátja, hanem talán barátnője is, akiket nagyon szeretett volna viszont látni. Visszautasította csábító ajánlatomat, és így egyedül indultam el a Roy kávéházba. Nem fért a fejembe, hogy lehet valakinek fontosabb dolga, amikor megnézhetné Talmát, ha pedig valaki már egyszer látta, hogy újra láthassa. A kávéházba néhány perccel előbb érkeztem, mint Adolf. Payé abból az elgondolásból kiindulva, hogy valószínűleg kénytelen leszek költeni, nagy lelkűen átnyújtott 3 frankot a közös erszényből. Ezzel 20 frank 50 centimra csökkent az alaptőkénk. Miközben beléptem és asztalhoz ültem a kávéházban, azon törtem a fejem, hogy mit rendeljek. Egy pohárka pálinkát hozattam. Meg kell mondanom, hogy ebből az utálatos italból soha életemben egy csöpet sem bírtam leerőszakolni a torkomon. Igaz, hogy ha rendelnem illett is valamit, meginnom már nem kellett. Alig, hogy leültem, egyszerre látom, hogy az egyik törzsvendég, csak is az lehetett, mert az asztalán semmiféle fogyasztani valót nem lehetett látni, fölkelt és felém indult. Örömömben és meglepetésemben felkiáltottam: Lafarge! Amióta nem láttam, még kisebb lett a távolság közte és a nyomor között. Kabátjának áttetszővé kopott a könyöke, nadrágjának áttetszővé kopott a térde. Te vagy az? Kérdezte. Jól látnak szemeim? Jól, mondtam. Ülj le! Szívesen, és kérlek, rendelj még egy pohárkával. Neked? Nekem. Akkor idd meg az enyémet, öregem, mert én ki nem állhatom a pálinkát. Hát minek rendelted? Mert muszáj volt fogyasztanom valamit, amíg Adolf meg nem jön. Adolf ide jön? Igen, aztán elmegyünk a Sullát megnézni. Micsoda? Azt a vacakot? A Sullát nevezed vacaknak, hiszen óriási sikere van. Az csak olyan paróka siker. Mit jelent az, hogy paróka siker? Csodálkoztam. Ha Sullán nem volna Napóleon parókája, előadás közben hazamenne a közönség. De az én szememben Joey igazán nagy költő. Ha a vidékről nézett, talán nagynak látod, öregem, de mi párizsiak vagyunk, és más a szemmértékünk. Még ha nem is nagy költő, akkor is ritka szellemes író. Lehet, hogy szellemes volt a császárság korában, de tanuld meg, barátom, hogy ami szellemesnek számított 1809-ben, az 1822-ben már nem az. De nekem az az érzésem, hogy a Chaussée d'Antin remetéjét már a Bourbonok alatt írta. Hogy a Bourbonok alatt írta, az igaz. Csak az a kérdés, hogy ki. Hogy ki? Hiszen az ő neve van aláírva. Mintha ez jelentene valamit. Mire akarsz kiukadni? Arra, hogy nem ő írta, hanem Merle. Ki az? Nézd meg, ha kíváncsi vagy rá. Az az úr ott, fecskefarkos kabátban, széles karimájú kalapban. 10-szerte szellemesebb Joey-nál. Ha 10-szerte szellemesebb Joey-nál, hogy lehet az, hogy fele annyira sem olyan híres? Mert a hírnévnek, barátocskám, amint arra egyszer te is rá fogsz jönni, semmi köze a szellemességhez vagy a tehetséghez. A hírnév kizárólag a klikkektől függ. Légy szíves, kérj egy kis cukrot. A gyomromnak árt a pálinka a cukor nélkül, iszom. Pincér, cukrot! Minek iszol pálinkát, ha árt a gyomrodnak? Azért, magyarázta Lafarge, mert aki kávéházban éli le az életét, annak innia kell valamit. Te a kávéházban éled le az életedet? Majdnem. Sehol se tudok olyan jól dolgozni, mint itt. Ebben a hangzavarban? Megszoktam. Így dolgozik Théaulon, így dolgozik Frances, így dolgozik Rochefort, és így dolgozik minden rendes ember. Nincs igazam, tia ulom? Erre a kérdésre fölemelte fejét egy férfi, aki óriási ívekre párbeszédnek látszó szöveget írt feltűnő sebesen. Felénk fordította sápat, barátságos arcát, melyen két piros folt virított. Igen, mi az? Kérdezte. Te vagy az, Lafarge? Jó estét! És már folytatta is az írást. Ő, tia ulom? Kérdeztem. Ő az bizony. Látod, ő aztán valóban szellemes is, meg ügyes is. Csak az a baj, hogy mind a két képességét elpocsékolja. Tudod-e most is, mit ír? Mit? Öt felvonásos vígjátékot versben. Micsoda? Itt a kávéházban írja a verseket. Először is, öregem, ez nem kávéház, inkább a féle irodalmi klub. Akit itt látsz, kivétel nélkül mind író vagy újságíró. Ami igaz, igaz, vallottam be. Még nem láttam kávéházat, ahol ilyen sokat írtak, és ilyen keveset fogyasztottak volna. Nézzenek oda, hogy csiszolódsz. Tudod-e, hogy most majdnem sikerült szellemességet mondanod? Hálából ezért a majdnem szellemességét áruld el nekem néhány vendég nevét. Kár a fáradtságért, öregem. Ahhoz párizsinak kell lenni, hogy valaki ezeket a tisztán párizsi nagyságokat értékelni tudja. Ide, barátom, hogy a tekintetben nem is vagyok olyan vidéki, amilyennek látszom. Például Rochefortról hallottál? Persze. Nagyon szép sanzonokat írt, és két-három sikeres zenés bohózatot. Helyes. Ő az ott, az a sovány, aki dominózik. Csak az a baj, hogy ott két egyformán sovány ember dominózik. Ebben igazad van. Nos hát, amelyik minden arcizmával játszik, és mégsem nyer soha, az Rochefort. Lafarge ezzel a tréfás jellemzésével Rochefort barátjának állandó ajkbigyeztésére tett célzást. Azt mondtam, célzást tett. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mentegette. És ki a partnere? Ferdinand Langley. Akinek a kis Fleuriet a kedvese? Akinek a kis Fleuriet a kedvese? Úgy beszélsz, mint egy vérbeli párizsi. Kitől szerzed az értesüléseidet? Hogy kitől? Adolftól, aki úgy látom nem valami pontos. Sietős a dolgod? Meghiszem azt. És az egész természetes, mert még sohasem láttam talmát. Akkor, öregem, csak ugyan jó lesz iparkodni. Miért? Mert már kezd kimenni belőle a szufla. A szufla? Mit akarsz ezzel mondani? Az, hogy vénül, messzesedik. Hogy mondhatsz ilyet? Hiszen azt írják a lapok, hogy a tehetsége sohasem volt ilyen fiatalos, a vonásai meg valósággal megszépültek. És te elhiszed, amit a lapok írnak? Miért ne hinném? Remélem, belőled is lesz még újságíró, öregem. Miért reméled? Mert akkor majd megtudod, hogyan készül egy újság. Hát aztán, azon túl, öregem, nem fogod elhinni, amit a lapok írnak. Ekkor kinyílt a kávéház ajtaja, és Adolf bedugta a fejét. Siess, siess, mondta, különben fölmegy a függöny, mire odaérünk. Csak úgy itt vagy végre. Rohantam Levanhoz. Elfelejtettél fizetni? Figyelmeztetett Lafarge. Igaz, pincér fizetek. A pálinka 4 szú, a cukor 6, összesen 10 szú. Elővettem, és az asztalra dobtam a pénzt, aztán 50 centimmal megkönnyebedve kirohantam az utcára. Lafarge-zsal voltál? Kérdezte Adolf. Vele, mondtam. Mi baj a szegénynek? Mi baja volna? Azt magyarázta nekem, hogy Joey meghűlt, talmából pedig Cassandra lett. Szegény Lafarge, talán még nem evett ma, mondta Adolf. Ilyen rosszul megy a sora. Körülbelül. Most már kezdem érteni a dolgokat, mondtam. Joey meg Talma minden nap ebédel, és a boldogtalan Lafarge ezt nem tudja nekik megbocsátani. Istenem, hány kritikussal találkoztam azóta, akik rossz néven vették, ha valaki minden nap ebédelhetett. Én azonban aznap jól ebédeltem. Olyan jól, hogy a gyomrom nem vágyott semmire, és csak szellemi igényeim voltak. Beléptünk a nézőtérre, melyet zsúfolásig megtöltöttek a nézők, pedig már körülbelül 8-szor játszották a darabot. Mint hogy nem számozott helyeket kaptunk, csak nagy üggyel bajjal tudtunk ülőhelyhez jutni. Adolf egy király bőkezűségével 2 frankot adott a jegyszedőnőnek, hiszen az ő vesződtségének volt köszönhető, hogy talált a zenekari ülések közt középen egy kis rést, ahová még be lehetett préselni 2 gombostűt vagy 2 fiatalembert, akik ugyanolyan vékonyak voltak. Adolf nem tévedett, még jókor jöttünk. Alig, hogy elfoglaltuk a helyünket, fölment a függöny. Amikor Talma a színre lépett, megdöbbenésemben fölkiáltottam. Hiszen pontosan ezt a sötét férfi arcélt láttam, az előre biccent fejet, amint a kocsijában elhajtatott 8 nappal a Ligny csata előtt, és aztán még egyszer Waterloo másnapján. Hányan megkísérelték azóta, felöltve a varázsos zöld egyenruhát, a szürke zubbont és a kis föveget, hogy újra életre keltsék ezt az antik medáliát, a római és a görög bronzoknak ezt a keverékét, de neked, Talma, senki másnak, csak neked égett az a szikra a szemedben, csak a te arcodból áradt az a méltóság és az a derű, melyre se a trónus veszte, se 30 000 ember pusztulása után nem vetett árnyékot a gond vagy az önvád. Aki Talmát nem látta, elképzelni se tudja, ki volt ő. Ebben az emberben 3 magasztos képesség találkozott, az egyszerűség, az erő és a költészet. Azóta se találkoztam senkivel, akiben mind a 3 egyszerre fölelhető lett volna. De nem akadt párja a szépségének sem. Annak az igazi színész szépségnek, mely nem az egyéniségével váltja ki a tetszést, hanem azzal, ahogy mindig más, aszerint, hogy milyen hőst kell eljátszania. Ismétlem, szebbet képzelni sem lehetett annál a szépségnél, melyet Talma testesített meg. Űzött tudott lenni, mint Orestész, könyörtelen, mint Néró, aljas, mint Gloucester, minden szerepében másképpen gesztikulált, más tekintettel nézett, más hangon beszélt. A színészek sokat bánkodnak azon, hogy művészetük mennyire mulandó, de te, Talma, hidd el, hogy én, aki akkor még gyermek voltam, és először láttalak ezen a felejthetetlen estén, amint színpadra léptél, és egy intéssel utat nyitottál magadnak sorfalat álló klienseid és szenátoraid között, én most is látlak ebben az első jelenetben, egyetlen mozdulatot sem halványult el, egyetlen sóhajot sem halkult. Ó, Talma! Most is itt állsz előttem, Talma! Bár meghallaná a szavamat a te hatalmas szellemed, és átfutna rajtad az öröm, hogy nem vagy feledve. Látom arcod gunyoros mosolyát. Látlak lassan előre menni, mind közelebb és közelebb a vádlóhoz, míg csak vállára nem teszed a kezed, ruhát redői között szebb vagy, mint a Vezúv lávájából kiásott legszebb is szobor, és most a hangodat is hallom. Rezgésével együtt rezget szívünk minden rejtett idegszálam. Tapsvihar, éljenzés közepette ment le a függöny. Zúgott a fülem, káprázott a szemem, le voltam nyűgözve. Adolf azt javasolta, hogy menjünk be Talmához és az öltözőjébe, és mondjunk neki köszönetet. Azt hiszem, az élő szulla kliensei se kopogtattak be hozzá soha olyan dobogó, kiugrani akaró szívvel, ahogy én álltam a szullát játszó Talma ajtaja előtt. Löwen benyitott, beléptem a nagyművész öltözőjébe, mely tele volt vendégekkel, akik közül senkit sem ismertem, pedig valamennyit ismernem kellett volna. Ott volt Casimir Delavigne, aki akkoriban írta az Öregek iskolája befejező jeleneteit. Lucien Arnaud, akinek a minap mutatták be Regulusát. Sumé, aki 2-szeresen lehetett büszke a Saul és a Clytemnestra 2 sikeréért. Nepomucène Lemercier, ez a sértődött lelkű nyomorék, akinek tehetsége épp oly féloldali bénultságban szenvedett, mint a teste, de azért az épp felével megírta az Agamemnont, a Pintót és a Fredegondát, a beteg felével pedig a Kolumbuszt, a Panhipokrisziádát és a Kahinkahát. Ott volt Derieu, aki 1809 óta próbálta újra színehozni Artaxerxészét, aztán Vienné, akinek tragédiái 15 vagy 20 évig tengődtek a színházak irattárában, hogy aztán megszülessenek, agonizáljanak és kimúljanak egy hét leforgása alatt épp úgy, mint Gordien művei, akinek pünkösdi királysága csak 2 órán át tartott, viszont 3 napig a bűnhődése. És ott volt végül az est hőse, a szálas termetű Zsui, azzal a furcsa tekintetével, mely egyszerre volt csípős és jó akaratú, a kör közepén pedig ott állt Talma sima, fehér jelmezében, melyről épp a bíbor szegét szedte le. Fejéről csak az imént vette le a babérkoszorút, fehér és kecses kezével, csak nemrég törte ketté a zsarnok pálmáját. Csak álltam az ajtóban, roppant alázattal, fülig pirulva. Mi vagyunk azok, Talma, szólalt meg Adolf. Eljöttünk megköszönni a jegyeket. Talma hunyorgó szemével engem keresett. Végül észrevett, hogy az ajtóban álltam. Tessék, tessék, mondta. Jöjjön beljebb. 2 lépést mentem feléje. Nos hát, ifjú költő, megvan elégedve? Több annál, uram. El vagyok ragadtatva. Akkor jó, mondta. Jöjjön el máskor is, és kérjen újra jegyet. Sajnos, Talma úr, holnap vagy legkésőbb holnap után el kell utaznom. Nagy kár, hogy nem láthat a Regulusban. Remélem tudja, Lucien, hogy holnap utánra műsorral tüzettem a Regulust. Tudom, mondta Lucien, és köszönöm. És maga nem maradhat holnap után estig? Nem maradhatok, vissza kell térnem vidékre. És mit csinál maga ott? Meg sem merem önnek mondani. Második írnok vagyok egy közjegyzőnél. Emiatt ugyan sose essék kétségbe, mondta Talma. Corneille is egy ügyésznél írnokoskodott. Uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a jövő Corneille-jét. Megint elvörösödtem. Kérem, fordultam Talmához. Érintse meg a homlokomat. Hadd hozzon rám szerencsét. Talma a fejemre tette a kezét. Legyen úgy, mondta. Alexandre Dumas, Shakespeare, Corneille és Schiller nevében ezennel költővé javatlak. Menj csak vissza bátran vidékre, folytasd a munkád, és ha igazán van rá elhivatottságod, akkor a költészet angyala bárhol leszel is rád talál, és mint Habakuk prófétát a hajadnál fogva is elcipel majd, ahová a küldetésed szól. Talma keze után nyúltam, hogy megcsókolhassam. Ugyan, ugyan, mondta, de nézzétek, mennyi tűz van ebben a fiúban. Ebből még csinálunk valamit. És szívélyesen megszorította a kezem. Éreztem, most mennem kell. Ha még egy perccel tovább maradok e hírességekkel zsúfolt öltözőben, fölöslegessé és nevetségessé válnék. Intettem Adolfnak. Kimentünk. A folyósón a legszívesebben a nyakába ugrottam volna. Ne félj, mondtam neki. Visszajövök Párizsba, mérget vehetsz rá. Pai az operában töltötte az estét. 8,5 frankot költött. Mindössze 12 frankunk maradt. Összenéztünk, nem minden nyugtalanság nélkül. Mondok valamit, szólt Pajé. Te megnézted Talmát, én meghallgattam a bűvös lámpást, amit látni akartál, láttad, amit hallani akartam, meghallgattam. Hidd el, sokkal okosabb, ha nem holnap után megyünk haza, hanem már holnap. Épp ezt akartam mondani. Akkor ne vesztegessük az időt. 1 óra van, feküdjünk le, és aludjunk gyorsan reggel 6-ig. 7 elindulunk, és este, ha lehetséges, szálljunk meg Nantőben. Aludj jól. Te is. Egy negyed óra múlva már versenyt aludtunk. Másnap, illetve még aznap, reggel 7 La Villette-nél elhagytuk Párizst. 3 Dammartinban ebédeltünk, és az ebédet ugyanúgy fizettük, mint a múltkori vacsorát. 7 Nantőben vacsoráztunk, és szerdán déli 1, miután hajnaltól kezdve egész úton vadáztunk, zsákmányunkkal, 2 és 6 megrakodva megérkeztünk Krépibe. Utolsó 1 odaadtuk egy szegénynek. A főtér sarkán elbúcsúztam Pályéttól. A fasoron átindultam a közjegyző háza felé, ahol mindenek előtt a szobámban siettem átöltözni. Az ablakból odahívattam Pierre-t, kérdeztem, mit tud Lefebvre-ről. A közjegyző éjjel érkezett haza. Zsákmány részemet átadtam a szakácsnőnek, aztán bementem az irodába, és a helyemre lopakodtam. Senki se kérdezősködött. Azt hitték, hogy a szokásos hétvégi kirándulásomról térek haza, épp csak a szokottnál valamivel későbben. Megkérdeztem, nem érdeklődött-e Lefebvre a hollétem felől. A közjegyző, mint megtudtam, csak ugyan kiszólt, hogy hol vagyok. Munkatársaim nem tudták megmondani, és a dolog ennyiben maradt. Írópolcon fiókjából elővettem a munkámat, és hozzáláttam. Néhány perccel később belépett Lefebvre. Odalépett az első írnokhoz, utasításokat adott neki, aztán visszament a dolgozó szobájába. Engem, mintha észre se vett volna, amiből azt a gyanút merítettem, hogy távol létemet zokon vette. Ebédidőig dolgoztunk. Akkor asztalhoz ültünk. Minden úgy történt, mint máskor, csak az ebéd végeztével, amikor fölálltam a helyemről, utánam szólt a közjegyző. Dumas úr, egy kis beszédem volna önnel. Éreztem, hogy közeledik a vihar. Elhatároztam, hogy erős leszek. Az első írnok és a küldönc, akikkel együtt ebédeltünk a főnök asztalánál, illedelmesen kivonult. Lefebvre leült a kandalló melletti karosszékbe, s rámutatott egy székre a kandalló másik oldalán. Leültem. A közjegyző egy megszokott mozdulattal hirtelen fölkapta fejét, mint a ló, mely megszabadult a kantárjától, jobb lábát keresztbe vetette a balon, majd leeresztette jobb lábfejét, míg le nem csúszott róla a papucs. Aztán előkereste aranytubákos pixisét, felcsípett egy kis dohányport, méltóságteljes lélegzetvétellel beszippantotta, s végre megszólalt. Kedves akart lenni, amitől még fenyegetőbb lett a hangja. Dumas úr, mondta, miközben bal kezével a jobb talpát vakargatta, ami nála a legnagyobb élvezetek egyike volt. Ha szabad kérdeznem, van-e önnek némi fogalma a mechanikáról? Gyakorlatilag igen, uram, elméletileg semmi. Nem baj. Így is meg fogja érteni az okfejtésemet. Egy gép, bármilyen gép akadálytalan működéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy egyetlen kerekecskéje se álljon meg. Ez teljesen világos előttem, uram. Akkor pedig minden további beszéd fölösleges, Dumas úr. Én vagyok a gépész, ön a gépezet egyik kereke, mely azonban 2 óta nem működik. Ez azt jelenti, hogy a szerkezet együttes mozgásából az ön egyéni hozzájárulása kimaradt. Fölkeltem a székből. Értem önt, uram. Egyébként, tette hozzá Lefebvre már nem olyan kenetteljesen, figyelmeztetésem csak átmeneti jellegű. Köszönöm jó indulatát, mondtam, de én véglegesnek tekintem, uram. Annál jobb, helyeselt a közjegyző. Most este 7 van, és nagyon csúnya az idő, ennél fogva ön, kedves Dumas úr, addig marad, amíg jól esik. Most, hogy már nem a második írnokom többé, tekintse, kérem magát a barátomnak. Ebben a minőségben minél tovább lesz önhöz szerencsém, annál jobban örülök. Udvariasan elbúcsúztam a közjegyzőtől, és a szobámba mentem. Nagy és szilárd elhatározás született meg bennem, engem a jövőm Párizsba szólít, és minden követ meg kell mozgatnom, hogy odajussak.